Tisztelt igét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangélium a negyedik részéből, a negyedik rész első 10 versében a következőképpen szól Istennek igéje. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, s íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Kedves testvéreim, akkor, amikor hétről hétre, napról napra figyelhetjük Istennek az igéjét, és különösen ebben az esztendőben, amit úgy is nevezünk, hogy az ige éve, óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy igazán mit is jelent mindez, ami számunkra. És úgy tanév vége felé közeledve óhatatlanul is nekem eszembe jutott mindaz, amit az igéről tanultunk általános iskolás korunkban, nyelvtanórán, az ige cselekvést, létörténést, létezést kifejező szó, és sorolhatnánk. Óhatatlanul azt is, hogy hogyan kell ragozni az igét. Milyen rendhagyó igék vannak, és sok-sok minden, amit meg kellett tanulnunk, amit megtanultunk, bármilyen nehéz is volt, hogy nyelvtan órán is magolni vagy tanulni kell, ezt tudom, még benne volt a gondolatunkban. És úgy elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen mennyire érzékeljük azt, hogy mi kiváltságosak vagyunk. Mert akkor, amikor az igét halljuk, akkor ez a szó nem azt juttatja eszünkbe, amit megtanultunk róla iskolás korunkban, ami szükséges ahhoz, hogy igazán szépen, jól, helyesen tudjunk beszélni vagy írni is, hanem egy egészen mást, hogy sokkal többet jelenthet a szónál, sokkal többet jelenthet számukra egy kifejezésnél. Ott van ez szívünkben az a hála, hogy mi akkor, amikor azt halljuk, hogy ige, Istennek az igéje és Istennek a szava juthat eszünkbe. Hogy kiváltságosak vagyunk. Ahogy kiváltságosak voltak a választott nép tagjai, és ahogy kiváltságosak voltak a farizeusok is. A nagy kérdés ilyenkor az, amikor ezzel szembesülünk, hogy mire is megyünk vele? Mire használjuk? Hogy élünk azzal a lehetőséggel, amit az Istentől kaptunk? Különösképpen érdekes ez olyankor is, amikor azt mondjuk, hogy egy mindenki számára ismert szakaszról van szó. Hogy oda tudunk-e úgy figyelni, hogy vajon mi újat, mi más, mi mindent mond, vagy mit erősít meg, mit hangsúlyoz Isten a mi számunkra? Ahhoz, hogy igazán megértsük, meghalljuk, azt mondhatjuk, hogy csendre van szükségünk. Olyan csendre, amilyen csendet Jézus átélhetett a pusztában. Csend és csendesség. Egy olyan korban élünk, amikor a legkevésbé ez van előtérben. Olyan nehéz csendben lenni. Különösképpen, amikor az embernek mondani valója van. Gondoljunk csak a családba, vagy az iskolába, az osztálytársakra, másra is, hogy amikor valami eszünkbe jut, akkor azonnal mondani akarjuk. És amikor a gyermekeket megkérdeztük, hogy várj egy picit, akkor, vagy megkértük, akkor mindig ott volt az, hogy de nem, mert miért nem? Mert félek, hogy elfelejtem. Szólunk, és olyan nehéz meghallgatni a másikat, olyan nehéz csendben lenni. Hogy igazán ezt is tudjuk gyakorolni, szükségünk van arra, hogy elcsendesedjünk, ahogy Jézus is elcsendesedett, mielőtt megkezdte tanítói hivatalát, mielőtt elhívta a tanítványokat, mielőtt elkezdte tanítani a népet Istennek a nagyságos dolgairól. Csendben volt, hogy igazán alázatos szívvel tudja mindent tenni, és mindent úgy tenni, ahogyan azt az Atya akarja. Csendesség, figyelem, elcsendesedés. Amikor azt mondjuk, hogy egy zajos világban élünk, ahol mindig minden valami szól, arra is emlékszem, hogy gyermekkoromban egészen érettségig mindig az volt, amikor hazaérkeztünk, hogy bekapcsoltuk a rádiót, hogy valami szóljon. Különösképpen, amikor az ember egyedül van otthon. És nemrég találkoztam olyan felnőtt emberrel is, akinél azonnal, ahogy belép a lakásba, fölkapcsolja a rádiót, igaz, komoly zene szól, az autót elindítja és szól a zene. Mindig szól valami körülöttünk. Nehéz csendben maradni, nehéz elcsöndesedni. És ha arra gondolunk, hogy most előttünk van már a nyár, a nyárra, és hogyan készülünk, nem úgy készülünk, hogy azt mondjuk, hogy olyan helyre szeretnénk menni, ahol nincs semmi. Ahol nem vagyunk tele érdekes látnivalóval, sok-sok eseménnyel. Ahogy a családba fölmerülne, hogy na, akkor menjünk a pusztába, és ott töltsünk el egy időt, akkor könnyen azt kapnánk, hogy na de hát, ott nincs semmi izgalmas. Pedig van. Jézus a pusztában volt, elcsendesedett, a csendesség helyére ment, hogy valóban érzékelje, meghallja, mi az, amit tennie kell, mi az, ami fontos az ő számára. De azért arról sem feledkezhetünk meg, hogy a puszta az mindig is nagy szerepet játszott a választott nép életében. A pusztán keresztül vezette Isten az ő népét. Ugyanaz, hogy a pusztába kerültek, abban volt része az ő engedetlenségüknek is. De a puszta volt az a hely, ahol ott volt az a fajta próbatétel is, hogy mennyire kitartóak, mennyire hűségesek, mennyire tudnak megállni az Isten mellett. Ott van Jézus a pusztában. És ő a próbatételnek a célpontja. És olyan sokszor nem gondolunk bele, hogy mert ő kiállta a próbát, mert a csendben, a pusztában, annak ellenére, hogy már megéhezett, annak ellenére, hogy már a fizikai szükségletei előtérbe kerültek, még mindig nem magára gondolt, még mindig nem arra figyelt, hogy meglegyen mindene, amire neki szüksége van. Bár felerősödött a vágya is, azt lehet mondani, hogy akkor, amikor a kívánság, a vágy ott van az ember szívében, akkor nagyon hamar ott van a kísértés is. Hiszen olyan volt, mintha csak erre várt volna a sátán, hogy végre megéhezett. És akkor azonnal ott van a kísértés, hogy hát, de hiszen te Isten fia vagy, neked mindenre van hatalmad. Változtasd a köveket kenyérén. És az emberek rögtön dicsőítenek és magasztalnak téged. Felismerik, hogy te mindent tudsz. Hozzád érdemes jönni, hiszen a testi szükségleteket is ki tudod elégíteni. Azonban Jézus nem csak önmagára figyelt. Nem arra, hogy mi az, amit ő szeretne. És a válaszában sem az van, hogy erre nincs szükség. Ő nagyon jól tudja, hogy az embernek szüksége van a kenyérre is. Jól tudjuk ezt a történeteiből is, akár az 5000 ember megvendégelésére gondolunk. Jól tudta, csak ahogy ott, itt is nagyon hangsúlyos, hogy mi van előbb. Akkor ott együtt voltak az emberek, hogy hallgassák őt, hallgassák a tanításait, hogy lelkileg töltődjenek, hogy az értelmük táguljon. Csak elszaladt az idő. És nem elbocsátotta a sokaságot, ahogy a tanítványai mondták, hanem megelégítette őket. 5 kenyér és 2 hal elég volt, hogy egy nagy tömeg jól lakja. De nem a saját vágyaira figyelt. Arra figyelt, hogy az embereknek szükségük van valamire, és a szükségben lévőn segített, nem önmagáért, a csodáért. Lelki és testi táplálékot egyaránt adott, mert ő jól ismeri a szükségeket, de nem a sajátjára figyelt. És hangsúlyozza azt is, hogy ne válasszuk szét a kettőt, ahogy az 5000 ember megvendégelésnél nem volt szabad szétválasztani, úgy itt sem választja szét. Sőt, fölhívja a figyelmet, hogy nem csak a testi szükségletek vannak, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Sok mindenre figyelünk ezzel az igével kapcsolatban. Vajon mennyire van ott előttünk azon túl, hogy ő nem önző módon, nem arra figyel, hogy hát tényleg erre majd milyen nagyon föl fognak figyelni az emberek, hanem akkor is tud Istennek a szavára és útmutatására figyelni. A kísértések, a próbatételek közepette az ember csak akkor tud igazán arra figyelni, hogy mit akar Isten, ha előtte csöndben volt. Ha nem másra, nem az emberek tanácsára, főleg nem, amikor ugye azt mondjuk, hogy belebújt a kis ördög, és annyi mindent mond, hogy mit is kell csinálni, figyel, hanem a tiszta hangra, amit úgy tudok fölismerni, hogy rendszeresen elcsendesenem előtte. És ott van a másik rész is, hogy az, hogy még elcsendesedem, vagy ismerem, vagy tudom, hogy mit jelent Istennek az igéje, hogy másként tekinthetek rá, mint annyian ebben a világban, az még nem jelenti azt, hogy ez elég. Nem elég ismerni, nem elég tudni, hiszen akkor, amikor úgymond Istennek az igéjére, szavára hivatkozik Jézus, akkor ez olyan, mintha egy magas labdát adna fel a sátán számára. Miért is gondolom mindezt? Ugyan tudom, hogy most nem az asztali tenisznek az időszaka van, hanem a futballi, a sport tekintetében mégis sokszor használhatjuk ezt a képet is, hiszen a magas labda az, amikor az ellenfél magasra üti a labdát, és a másiknak csak le kell csapnia azt, és már meg is szerzi a pontot. Jézus igére hivatkozik. Olyan szempontból magas labda ez, hogy azonnal ott a válasz, hogy aha, ha te igére hivatkozol, hát az igét én is ismerem. És azonnal a következő kísértésben igei támadás van, igét idez. Nem véletlen olvastuk a 91. Zsoltárnak a verseit föl, hiszen ezt a Zsoltárt idézi, a Zsoltárnak egy szakaszát, egy kiragadott verset a sátán. Akkor, amikor odaérkezik a másik helyszínre, akkor azt mondja, hogy megvan írva, angyalainak parancsol felület, és kézen hordoznak téged, hogy megleüsd lábadat a kőbe. És ez olyan, hogy ő is tudja, ismer Istennek az igét. Csak éppen egy kiragadott részt mond. Egy kiragadott részt vesz. Hát bátran levetheted magad. Ha semmi bajod nem lesz, mindenki csodálni fog téged. Emlékszem, annak idején volt egy olyan kritika a Harry Potteres könyvektől, hogy nem szabad olvasni, mert majd a gyerekek minden további nélkül leugranak az emeletről, és azt mondják, hogy hát ha úgy összeforr a csontja egy ilyen varázsütésre, akkor miért ne? Pedig hát a gyermek nem ilyen. Mint hogyha a gyermek is tudná pontosan, hogy ez olyan dolog, amit nem szabad követni, hiszen regényben, szentírásban, mind-mind valami másra tanít bennünket. Nem szabad kiragadni egy részt, hiszen ha a Zsoltár szavaira figyeltünk, akkor abban benne volt, hogy együtt van a nép, és mindaz, aki dicsőíti az Urat, keresi az Urat, megtapasztalja az ellenség bukását, megtapasztalja a megtartatást, a megőrzetést akkor is, ha jobbról, balról elesnek mellőle. A teljes ige az, ami hangsúlyos. Nem csak egy szakasz, nem csak egy rész. Igédre igével lehet válaszolni. És ezt pontosan jól tudja Jézus, és pontosan teszi, és így, miután sokkal jobban, teljes egészében ismeri az élő Isten szavát, ő is. Ezért tudja, hogy mivel lehet válaszolni, és nem esik kísértésbe. Nem esik bele abba a hibába, hogy hát tényleg, igazad van, meg van írva. Milyen sokszor nehéz az ember számára az, amikor olyan emberek is hivatkoznak Istennek az igéjére, egy-egy olyan szakaszra, amely eltérítene attól, hogy naponta csendesedjünk el, hogy hajlékába jöjjünk. Mert azt mondják, hogy mindenütt lehet az Istent imádni. Gondoljunk a Samári asszony történetére. Hogy mi azt tudjuk mondani, hogy de igen, nekünk szükségünk van arra, hogy Isten újra és újra megszólítson bennünket. És arra a hálaadásra, hogy azok közé tartozhatunk, akik ezt tudják, akik nem csak a részigazságokra, hanem a teljes igazságra figyelnek. Meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Hogy én tudom úgy Istenben bízni, hogy nem kérek állandóan jelt arra vonatkozóan, hogy ő meg tud tartani. Nem bánok könnyelműen sem az életemmel, sem az igével, amit megtanultam, sem azzal a lehetőséggel, amit kaptam. És akkor, amikor úgy erre figyelünk, hogy igen, azt mondja, hogy ismeri Istennek az igéjét. Ott van a másik rész, hogy csak ismeri, vagy érti is. Annyi mindent ismerünk, annyi mindent tudunk, de hányszor mondjuk, hogy valamit nem értünk. Gondoljunk csak, amikor Filip egy járatlan úton találkozik a szerecsen komornyékkal, mert a lélek által odavitetik. Akkor ő mit kérdez? Nem azt kérdezi, hogy mit olvasol. Nem azt kérdezi, hogy mit csinálsz. Nem azt kérdezi, hogy hogy kerültél ide, miért erre még. Hanem azt kérdezi, hogy érted-e, amit olvasol. Olyan elgondolkodtató sokszor az a kérdés is, hogy milyen kérdésekkel fordulunk egymás felé. Így a nyár közeledtével, hová utazol, mi a terved, mit szeretnél csinálni, mit olvasol. Bár most így, ahogy a nyárra készülünk, sok-sok olvasmány is előtérbe kerülhet, tudván azt, hogy jó olvasni is, de az a kérdés, hál' Istennek, egyre kevésbé fog a nyári időszakban elmondani, hogy mit tanultál. Vagy talán mégis szükséges azt is kérdezni, hogy mi az, amit nap mint nap megtanulunk. Nem mint egy tantárgyat, nem mint egy leckét, hanem arra figyelve, hogy mit akar Isten tanítani nekünk. Érted-e, amit olvasol? Érted-e a szavakat, Istennek az üzenetét, Istennek az igéjét, ami felénk hangzik? És hangzik a kérdés felénk. Vajon, ha valamit nem értünk, tudunk-e úgy kérdezni, ahogy ez az idegen, aki akkor ismerkedett Istennek az igével és szavával, kérdezett? Kiről mondja ezt a próféta? Magáról vagy más valakiről? És a kérdés lehetőséget ad arra, hogy bizonyságtétel következzék. Mit kérdezünk? Mennyire gondoljuk végig, hogy nem elég csak olvasni, nem elég csak elcsendesedni, nem elég csak végig szaladni a kijelölt ige szakaszon, vonlá, hogy a jövő idő olyan rövid, hanem végig kell gondolni, mit üzen nekünk egy-egy régi történet, egy-egy esemény, egy-egy cselekmény. Hogy ne csak egy-egy kiragadott szakaszt ismerjünk, ne csak egy-egy kiragadott szakaszt tudjunk, hanem tudjunk megállni a kísértés és a próbatétel idején. Hiszen kérdés, kísértés mindig van. A kérdés az, hogy kihez, hová fordulunk, hogy ezt megértsük, hogy úgy cselekedjünk, ahogy ez kedves az élő Istennek is. Szól, és a teljes írásra figyel. A teljes írásra hivatkozik. Nem csak arra, ami egy-egy szakasz, egy-egy kiragadott rész. És fölhívja a figyelmet arra a bizalomra, amilyen bizalommal ő az Atya iránt van. De arra is figyelhetünk, hogy milyen türelmes és kitartó Jézus. Türelmesen válaszol. Van rá ideje. Hogy állunk a türelemmel? Hogyan tudunk úgy türelmesen szólni, beszélni, bizonyságot tenni a másik ember irányába is? Vagy mennyire van türelmünk egymáshoz, önmagunkhoz? Türelmesen végighallgatja, és nagyszerűen válaszol a kísértő szavaira. Aki szintén nem adja olyan könnyen magát. Ki fejébe vette, hogy letéríti őt az Isten útjáról. Felviszi egy magas hegyre, és úgy körülmutat. Mindent neked adok, ha levonulva imádsz engem. Belegondoltunk már abba, hogy mit kínál. Nagyon ravasz. Olyan dolgot kínál, ami nem az ő tulajdona. Ez olyan, minthogyha az iskolában az egyik gyerek azt mondja, hogy neked adom a tolltartót, közben nem a sajátját akarja a másik gyereknek adni, hanem a pattársáit. Nonsense, nem? És sok ilyen elképzelhetetlen dolog van, amikor úgy, ami a másik, azt úgy továbbadnánk a másiknak. Ezt megtanultuk. Elképzelhetetlen. De mégis ez történik. És erre nem mindig csodálkozunk rá. És Sátán azt akarja Jézusnak adni, ami nem az övé. Hiszen az egész teremtett világ az Istené. Annyi minden el tudja az embert kápráztatni. És ez mind ilyet lehet. Csak ára van. És az árt nem mindig mondja el előre. Itt igen, itt hangzik. Minden a tied, ha leborulva imádsz engem. Ki egyedül a hódolat, a tisztelet? Kit illet egyedül elismerés? Nem mást, mint az élő Istent. Ott van, hogy látszatra ad valamit, de tulajdonképpen el akar venni. El akarja venni azt a lehetőséget, azt az ismeretet, azt a tudást, hogy minden az Istené, mindenért néki adhatunk hálát. Nem én magam szerzem meg a tudást, nem magamtól vagyok bölcs, nem magamtól van, amin van, hanem tudhatom, hogy mindent Istentől kaptam. És ez az, amit megint csak jól ismerve az igét tud Jézus mondani. Egyedül az Istent imád és csak néki szolgálj. Sok minden körülvesz bennünket ebben a világban. Sok mindenre fölhívják a figyelmünket, sok mindennel szeretnének elcsábítani, hogy mire koncentrálj, mire figyelj, mi az, ami fontos az életedben. Valósítsd meg önmagad. Láttasd, hogy ki vagy. Gyűjtsd magad köré embereket. Hadd ismerjék fel, hogy te milyen nagyszerű vagy. És ezt mind végig gondolva tudhatjuk. Nem kell besétálni a különböző csapdákba, amelyeket állítanak körülöttünk és elénk. Mert figyelhetünk arra az élő Istenre, arra az Úrra, aki útmutatást, vezetést adott igéje szent lelke által, és aki elküldte az ő fiát azért, hogy rámutasson. Minden kísértésnek ellent lehet állni. Nem csak arra kell figyelni, hogy mennyi mindenre van szükségünk, hanem tudnunk kell azt, hogy mi a jobb rész. És tudjuk azt választani, ahogy Mária el tudott csöndesedni, és az volt az első, hogy Jézus szavára figyeljen. Hogy ott legyen ez a fajta elsőség az életünkben, hogy igen, tudom, hogy ki az életem ura. Hogy ott legyen mindaz, hogy tudom, hogy ő meg tud őrizni. Meg tud történni minden jó az életemben. Nekem rá kell és rá lehet hagyatkoznom. És tudom, hogy minden elismerés, minden dicsőítésnél sokkal hangsúlyosabb és fontosabb, hogy egyedül övé a dicsőség. Hogy én úgy lehetek együtt, itt és a közösségben is, hogy tudom, az ő dicsőségét kereshetem, nézenkhetek hálát, őt dicsőíthetem és magasztalhatom, itt és minden időben így legyen. Amen.